Tonon Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Vonatokon utazom a felőt, leveszem az égről a párnám, kitöltöm vele. Rohanok az utamon az égőt, alpam a hegek, de mégsem sebekkel tele. Bevettem az utamat virággal, és nézem a tájat, ahogy beleömlik a fény. Beleszem a széket a gangról, és látom, hogy ott vársz engem a ház elején. Nem festettem a falra az ördögöt, de úgy érzem, belém költözött. Mindig csak várom az éjszakát, de egyszer majd úgyis nem talán. Cigaretták, üres üvegek, te itt vagy velem, és én mégsem nevetek. Úgy táncolsz, ahogy senki, úgy szeretnék már veled lenni. Este a pult, amíg mindig állok, ki tudja már, talán ennyi elég. Estem a földre már jó párszor, de most nevetve hullok megint elég. Vörös hajadba egy barvirágot, a vörös ajkadra egy régi számot. Dúdolnék, hogyha megengednéd, egy percre újra szeretetnék. Nem festettem a falra az ördögöt, de úgy érzem, belém költözött. Mindig csak várom az éjszakát, de egyszer majd úgyis nem talál. Cigaretták, üres üvegek, te itt vagy velem, és én mégsem nevetek. Úgy táncolsz, ahogy senki, úgy szeretnék már veled lenni. Mindig csak várom az éjszakát, de egyszer majd úgyis nem talál. Cigaretták, üres üvegek, te itt vagy velem, és én mégsem nevetek. Úgy táncolsz, ahogy senki, úgy szeretnék már veled lenni. Nem festettem a falra az ördögöt, de úgy érzem, belét költözött. Mindig csak várom az éjszakát, de egyszer majd úgyis nem talál. Cigaretták, üres üvegek, te itt vagy velem, és én mégsem nevetek. Úgy táncolsz, ahogy senki, úgy szeretnék már veled.
Rádió.
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
Vászon szatyorban termoszt bökre, kicsi dobozka szívószál. Jól jön majd, ha a plasztik világból egy kicsit meglógnál. Lelkem globális melegedéséből érzem, hogy itt az idő. Használt hangok a dallam turiból, írok egy dalt, ami nem késő. Gondold át, mégis mit tehetek? Formáld át, ment az életed, ez nem másról. Itt a lelki ismeretek, rólad szól. Bújj ki a plastik zsákból, lábnyomod romtalan út a világból. Változ egy perc a mából, holnap újra hasznosul. Meg a lomkoronát, törj ki a lomhasát. Szeyssel helyett majd lehet a szemét sziget. Mi lesz, ha nem marad fehér homok? Mibe dugod bele majd a fejed? Önkontroll,
valakinek kell, az nekem
nem rombol.
Vagy többet teheted,
mentjük meg ezt a planétát magunktól. Bújj ki a plasztik zsákból, lábnyomod lomtalanul a világból. Változ egy perc a már.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a fotográfiák, vagy a fotók, illetve a fotókiállítások világában fogunk kalandozni. Szükítem kicsit, már megnyílt a Fotóművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban, és e kapcsán az egyik kurátor, Bán András már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntöm, András, de jöjj be fel. Fotóművészet, hogyha egy Z-generációsnak, alfa-generációsnak azt mondjuk, hogy csinálni kellene egy fotót, akkor előveszi a telefonját és gyorsan lő vele 4644 millió fotót 20 másodperc alatt. Ha visszamegyünk egy 40 évet az időben, akkor a 32 vagy a 24 kockás fekete-fehér, vagy automata, vagy fél automata fotóval csinálunk kettőt. Kicsit megváltozott ez az elmúlt pár évtizedben.
2000 körül volt egy nagyugrás, és ebben a pillanatban van egy nagyugrás. 2000 körül vált általánossá a digitális technika, aminek ugye az volt a következménye, hogy nem kellett spórolni a nyersanyaggal, nem kellett gondolkodni, hogy egy 36 kockás filmszalagra mi kerülhet rá. Ugye abban az időben egy-egy családi fényképezőgép nyaralástól karácsonyig ugyanazt a filmet exponálta végig. Tehát nem kellett gondolkodni, vagy nem kellett spórolni a nyersanyaggal, és még egy hatalmas előnye volt, még kettő a digitális technikának. Az egyik, hogy abban a pillanatban látszódott az eredmény a kis képernyőn. Ez persze nagyon jó, de nagyon nagy bajjal járt. Ugye korábban volt sok olyan archívum, például a Horus archívum, amelyik a hibás képeket gyűjtötte, ennek a csodáját, tehát a fényképi tévedéseknek a fantasztikumait. A digitális technikával gyakorlatilag eltűnt a hiba. És a másik, ami nagyon nagy változást hozott, hogy tényleg mindenki hozzáfért a fényképezéshez, és hát nagy kérdés volt, hogy a fényképnek akkor volt egy másfél évszázados hagyománya, esztétikája, kompozíciós módja. Most akkor ez mind sútba kerül, sútba dobják. Ráadásul Photoshoppal és más programokkal mindenképp módosítható volt. Na, a képmódosítás a fotográfia kezdeteitől jelen van, tehát már a daguerreotípia idején is használták, de itt teljesen más lehetőségek merültek föl.
Csomó kérdésem van az iménti mondatai kapcsán, András, kezdjük azzal, hogy egy kis szeletkéről nem beszélt ennek a bizonyos változásnak, amíg ugye félautomata, automata, Brissrosz vagy akármilyen fényképezőgéppel a családok nyaraláson, karácsonykor fotóztak, akkor azért az drága is volt. Tehát manapság pedig ezek a bizonyos, vagy gondolom én is mindjárt kifejtem, manapság pedig ezek a bizonyos telefonnal készített, mindenki által hozzáférhető képek pedig sokkal egyszerűbbek, olcsóbbak, csak egy jó telefont, vagy egy telefonban rejtett fényképezőgépet kell hozzávenni, mert hogyha megcsináltam, nem tudom, egy nyaralásom, 2-36 kockásat elkattintottam, aztán elmentem előhivatni valahová, a gatyámat ráfizettem, és lehet, hogy nem is volt csak kettő jó belőle, de összeset ki kellett fizetni.
Hát én azt gondolom, hogy ez több ponton nem teljesen így történt. Egyrészt nem kellett az összeset kifizetni, és ez egy külön izgalmas téma, hogy azok a szolgáltató vállalatok presztízsből, 70-80-as évekről beszélek, a rossz képeket nem adták vissza. Uh-huh. Persze nem csak a rossz képeket cenzúrázták, sok mást is cenzúráztak, de hivatalosan a rossz képeket nem. A másik, hogy a fizetések, az akkori fizetésekhez képest a fotográfia nem volt vészes összeg, tehát már gyerekkorban lehetett egy fényképezőgépet kapni, régen ugye a pajtást, később kis automatákat. Ami nagy különbség, hogy akkor előhívattuk a képeket, és máig ezek a papírképek, jó, a színesek nagyon megfakultan, de ezek a papírképek megvannak. A digitális technikával viszont mindent a telefonunkon őrzünk, vagy legfeljebb a kompjúterünkön, és ott is pusztul.
Volt egy ilyen fél elszólása, pár szó az iménti mondataiban, és akkor kicsit elindult a gondolatom ez irányba. Ugye a digitális fotózás megjelenésével, amikor az ember letölti a számítógépére, kicsit alakít, vagy nem alakít rajta, vagy csak a telefonján már ott van, akkor látja, tovább is tudja küldeni, hogy ha valaki esetleg, nem tudom, intimebb jellegű képeket, aktképeket készített, és még nem volt digitális technika, akkor ott azért kellett bátorság, hogy az ember bemenjen előhivatni, és aztán utána azt odaadják neki.
Nem kellett bátorság, mert nem adták oda.
Tényleg?
Nem, valóban nem adták oda. Annak idején egy kutatás során a főfotóvállalatnál vizsgáltuk azt, hogy mi minden nem kerül vissza a tisztelt megrendelőhöz. A szexuális tartalmú képek egyértelműen ilyenek voltak, de hát 90 előtt, előtti időről beszélünk. Persze megvoltak akkor is a módok, hogyha valakinek nagyon fontos volt az az akt, hogy kézbe kapja.
Hát meg attól függ nyilván, hogy akkor amatőr volt, vagy művészi, mert hogyha valaki művészileg fotográfusként foglalkozott vele, akkor vagy magának hívta elő, vagy olyan helyre ment be előhivatni, ahol egyébként tudták, hogy ez neki a munkájához kell, vagy a munkájába vág.
Valóban eddig a tömegtermelésről beszéltünk, a családi fotóról, a privát fotóról. A fotóművészet és a professzionális fotográfia teljesen más pályákon mozgott, más laboratóriumok szolgáltattak a számára, amíg szükség volt laborokra. Valójában bizonyos fokig máig is szükség van, hiszen például a fotoművészeti szalon, amiről beszélgetni fogunk, ott elkészülnek printek, elkészülnek papírképek, tehát kell elő kell állítani ezeket a képeket, de hát a fotoművészetben mások a gyakorlatok, mások a szabályok.
Annyi minden van, amiről kell beszélnünk, vagy kellene beszélnünk, és nyilván egy csomó mindenre ki is fogunk térni, de hogy egyébként most így, hogy a 2026-ban megnézzük, hogy mi az, ami trend, akár technika, akár nem tudom, téma szempontjából, mindennek van előélete, megjelentek már a korábbi évtizedekben, mint ahogy említette a Photoshop, mint ahogy említette a különböző daguerrotípiák, tehát hogy azt most, hogy a mesterséges intelligenciával milyen képeket tudunk, vagy kb. Tudunk előállítani, egyébként, hogyha nem így hívjuk, hanem manipulált képeknek, minden ennek van előtörténete már.
Igen és nem. A mesterséges intelligencia, ugye a korábbi képmanipuláció előtt mindig ott voltak konkrét valósághelyzetek, amit a fotográfus lefotózott egy fényképezőgéppel, és aztán azon alakított a laboratóriumban vagy a képernyőn. De valamilyen valóság mindig jelen volt a fotográfia készítésének pillanatában. A mesterséges intelligencia esetében is van egy valóság, de ez nem fénnyel megvilágított valamilyen részlete a környezetünknek, tehát nem fénykép készül, hanem adattömeg, egy hatalmas közös kulturális kincs. És ez a baj e pillanatban, és a változás folyamatos, és szinte pillanatonként módosítja az eljárásokat, de e pillanatban az a helyzet, hogy ebből a közös kincsből képileg közhelyek születnek.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Fotóművészeti Nemzeti Szalon egyik kurátora, Bán András. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Köszönöm! mint az eső.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Én már nem mennék, hisz annyi mindent tehetnék, annyi minden lehetnék. Én úgy maradnék, birkadattól nevetnénk, a csillagokkal szédülnénk. Mondd, mi ez az érzés, oly könnyű a légzés, hogy nincsen rá szó. Mondd, miért könnyed a lépten, kicsordul a szívem, de így van ez jó. Én már nem szeretném, ha felhők felett elszöknénk, szembeszéllel keresnénk. Én úgy maradnék, kéz a kézben vihetnék, álmainkat őriznék. Mondd, mi ez az érzés, oly könnyű a légzés, hogy nincsen rá szó. Mondd, miért könnyed a lépben, kicsordul a szívem, de így van. Nem lennék távolban egy idegen, te maradj még, de én már nem.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a fotográfiák, illetve a fotóművészet világában kalandozunk, hiszen már megnyílt, és egészen szeptember 27-éig látható a Műcsarnokban a Fotóművészeti Nemzeti Szalon, és az egyik kurátor Bán András, tehát itt ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm, András, de jó, hogy befáradt hozzánk.
Köszönöm.
Nagyon sok mindenről beszélgettünk, kicsit felülnézetből néztünk rám a fotóművészet elmúlt pár évtizedére, az elmúlt szűk negyed órában, és maradjunk még kicsit ugyanennél a topiknál, méghozzá oly módon, hogy így 2026-ban, amikor most már szinte minden digitálisan történik, a bevásárlástól kezdve az életünknek a nagy része a különböző platformokon, különböző appokban zajlik. Manapság van még bármilyen létjogosultsága az old school, talán fogalmazhatok így, fotóművészetnek, amikor valaki elővesz egy 1970 évekből származó fényképezőgépet, behúzza a 36 kockát, fekete-fehérre fotóz még, vagy most már maradjunk annál, hogy telefonnal nagyon jó képeket készítünk, és most már digitális fényképezőgépek sem kellenek.
A Műcsarnokban megrendezett Fotoművészeti Nemzeti Szalonnak Kincses Károly kollégámmal, akivel együtt csináltuk a kiállítást, kérték, hogy adjunk egy címet, választottunk is egyet, az a címe, hogy Utak és útkereszteződések. Ugye ez két dolgot sugall, ez a cím. Egyrészt, hogy valamiféle útkereszte, erősen forgalmas útkereszteződéshez értünk, ahol szembe kell nézni a jobbkész szabállyal és mi egyebekkel. Tehát, hogy mi lesz a mesterséges intelligencia árnyékában a fotóművészettel. De a cím másik része azt mondja, hogy utak, mert nagyon erős meggyőződésünk az, hogy a fotóművészetnek vannak továbbra is olyan útjai, amelyeket a mesterséges intelligencia nyilván befolyásol, de nem tudja átvenni a szerepét. És a kiállítás egyes termei, 6 tágas terembe számolunk be a mai magyar fotoművészetről, a kiállítás egyes termei, azt gondolom, ezeket a lehetséges utakat sorolják.
Azon gondolkodom közben, mint hogy egyébként most így 2026-ban, amikor a telefonon vagy a számítógépen keresztül mondjuk zenét hallgatnék, és akkor ott streamelni tudok bármit, 70-es évekből, 50-es évekből meg tudom hallgatni, és mégis jön vissza divatba, csak hogy analógiát hozzak, a bakelit lemez, meg talán most már kazetta, a Walkman-eket újra elkezdték gyártani. Ugyanígy lehet a fotóművészetben egy ilyen visszakacsintás, hogy akkor egy kicsit nosztalgikus feelingből vegyünk elő.
Ez már régóta így történik, évtizedek óta így történik. Van egy erős irányzata a fotóval való foglalkozásnak, a fotoművészetnek, és itt a műcsarnoki kiállításon is az egyik terem, Kincses Károly kollégám kedvenc terme, csak olyan fotográfiákat mutat be, ahol a fotós az üveglapra az otthon kevert emulziót felönti, hosszasan foglalkozik az exponálással, tehát egy fénykép elkészítése nem a másodperc tört része, hanem napokba kerül. Ezek a képek, tehát ezek a különféle archaizáló képek megpróbálják újra és újra gondolni azt, hogy végül is a fény rögzítése. Ez a csoda, hogy a emulziót érő, a fényérzékeny anyagot megérintő fény mire képes. Ez egy kimeríthetetlen téma.
Van abban valami varázslat, és persze javítson ki, hogyha tévedek, András, amikor az ember megcsinál egy old school fényképezőgéppel, egy analóg fényképezőgéppel egy akármilyen képet, és akkor nem tudom, ott a helyszínen még így állítja, úgy állítja, nem nyomja le, mert tudja, hogy egyébként korlátozottak a lehetőségei, és aztán csak bízik benne, reméli, hogy amikor majd előhívja, vagy előhivatja, abból olyan lesz, mint amit ő megálmodott, vagy szeretett volna. És ha kicsivel másabb, akkor pont abban lesz a varázslat. És az, hogy megcsináljuk egy ilyen felgyorsult világban, és abban a pillanatban látjuk az akármilyen kivetítőn, az ezt a varást, mintha elvenné tőlünk.
A jelenkor művészetének sok területen, a képzőművészettől a zenén át, ez a lelassítás, ez a lelassulás, ez egy fontos eleme. Nagyon... Gondoljuk el egy pillanatra, mondjuk Divald Károly fotográfus, aki a 19. század végén a Tátrát fotózta, egy szekérre fölpakolta, várta azt a napot, ahol megfelelő az időjárás, egy szekérre fölpakolta az összes eszközét, kivonult arra a pontra, egy hosszú utat végigjárva, ahonnan majd az aznapi felvételt, egy darab vagy egy-két felvételt elkészíti, felöntötte az emulziót az üveglemezre, és így tovább. Tehát egyfajta tökéletesség vágy ott volt a képkészítés folyamatába, és az exponálás, akkor még nagyon hosszú exponálás pillanatába, pillanataiba.
Az a mém jut eszembe róla, nem tudom, hogy szembe találkozott-e vele valamelyik közösségi oldalon, így egymás mellé pakolják az akkori és a mostani fényképkészítési módszereket, hogy az Apollo 13 utasai elmentek a Holdra, és készült a rengeteg sok hosszú út alatt, amikor odaérkeztek, 2 vagy 3, vagy nem tudom, 5 darab kép. Egy kis hölgy, aki nem tudom, 18-19 éves, összepakolja magát, és akkor 10 másodperc alatt készít 800 fényképet magáról. Hogy kb. Ennyi a nagy változás.
Ez egy nagyon lényeges változás, és mint minden technikai változásnak, ennek is vannak pozitív oldalai. Tehát mondjuk a 19. század végén, portrénál maradva, ha már a kis hölgyet említette, portrénál maradva, ahhoz, hogy elkészüljön az én arcomról a felvétel, már pedig ez egyre fontosabbá vált, akkor presztízse volt a fotónak, el kellett menni a műterembe, ami esetleg nem is azon a településen volt, ahol laktam, föl kellett készülni a fotónak, majd a fotós fotográfus, a műtermi fotográfus megmondta, hogy mit csináljak, üljek le, így forduljak, úgy forduljak be, állította a fényt. Ez a kis hölgy, akit említett, ezt mind maga csinálja meg, tehát közelebb kerül saját magához, talán jobban meg tudja ragadni a saját, néha nagyon változó identitását.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Bán András kurátora, a Fotóművészeti Nemzeti Szalon egyik kurátora, egyébként a címe az az idejének, hogy utak és útkereszteződések. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
minden kérdésre megoldás. Szerelem, szerelem, szerelem pompás. Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű izzás. Eleven, eleven, eleven vonzás. Minden kérdésre a megoldás.
I really love you. I'm gonna say it to you time and time again.
Oh, Casanova. No, no, no. Casanova. No, 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 no.
Every man deserves a good woman, and I want you to be my wife. Time is so much better spent, baby, with a woman just like you in my life.
Ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a fotóművészet világában kalandozunk a Fotóművészeti Nemzeti Szalon egyik kurátorával, Bán Andrással. Még egyszer köszöntöm, András, de jöjj be, fáradt
hozzá. Örülök, hogy itt lehetek.
Az imént arról beszéltünk, hogy ha valaki saját magát lefotózza, például egy hölgy, aki éppen bulizni menne, és akkor csinál magáról sok portrét, akkor egy csomóféle mesterembernek a feladatát teszi egyébként magára, mert a sminket meg kellett csinálni, a beállítást, a fotót, stb. Meg kellett csinálni, vagy meg kellett találni hozzá. És azon gondolkodom, hogy még a digitális világ előtt mennyi mindenhez volt szükségünk nekünk is fotóra, hogyha személyigazolványt csináltatott az ember, vagy nem tudom, bérletet csináltatott, mert éppen tömegközlekedett, el kellett menni valahová, ahol csináltak az emberről poltré fotót, ilyen kis 4x4-eset.
Így van, ezek mind nagyon változó folyamatok.
Akik ezeket csinálták, ők egyébként nem mesteremberek, nem fotóművészek voltak, akik a portrékat fotózták, nem? De bár
mesteremberek voltak, akiknek a tudása szintén nagyon sokat változott az idők során. Ugye a fotográfia első évtizedeiben nem lehetett semmit a készen. Tehát filmet, fotópapírt készen a boltba megvásárolni. A műterembe kellett, a fotoműterembe kellett előállítani. Ahogy a 19. század vége felé egyre jobban standardizálódott a fotóipar, sok mindenhez hozzá lehetett férni, és aztán jöttek nagyon fontos technikai változások, ilyen például, amikor olyan könnyű lett a kamera, és olyan rövid idejű az expozíció, hogy a fényképezőgépet kezébe vehette a fotós, ugye ezt nevezik Leica korszaknak. Ekkor kezdődött igazán a riportfotográfia, tehát ami az eseményhez oda megy és tudósít, és ez tartott nagyon sokáig, egészen a közelmúltig.
Hogy került kapcsolatba egyébként a vizuális kultúrával, András? Számtalan közösség megalapítása, vagy azokban való részvétel, vagy különböző publikációk kötődnek a nevéhez, meg tanít is egy csomó helyen, de hogy nem így kezdődött, hogy ön egyből a fotográfiával kezdett el foglalkozni?
De így kezdődött. Nyilvánvalóan már általános iskolás koromban fotóztam, de hát hamar kiderült, hogy nagyon pocsék fotós vagyok, és abba hagytam. Viszont egyetemista koromban többek között művészettörténet szakra jártam, elkezdtem a Rozgonyi Iván, az akkori nagyon színvonalas fotoművészeti lap főszerkesztőjének a hívására fotográfiáról írni, és aztán ugyan nagyon sok mindent csináltam az évek során, de a fotóval való foglalkozás, a fotó iránti érdeklődés mindvégig megmaradt. Annyiban változott, hogy eleinte nyilván a fotóművészet érintett meg, később egyre inkább az, hogy a fotográfia végül is hogyan működik a társadalomba, és amikor találtam ennek egy disziplinát, egy műfajt, ezt kezdtem el kutatni, és aztán a rendszerváltás után tanítani is. Ezt akkoriban úgy hívták, hogy vizuális antropológia.
A fiatalok mennyire érdeklődnek manapság egyébként a vizuális antropológia fotóművészet iránt? Most, hogy minden itt van a kezünkben, és tök mindegy, milyen fotókat csinálunk.
Van egyfajta közömbösség a művészetek, és ezen belül a vizuális művészetek irányába. Ugyanakkor meg azt tudom mondani, hogy a nemzeti szalonok, mint a fotóművészeti nemzeti szalon is rettenetesen látogatott. Két dolog van jelen egyszerre.
Itt az ideje, hogy kicsit jobban belássuk magunkat a műcsarnokban, már megnyílt fotóművészeti nemzeti szalomba. Ez nincs minden évben, 5 évente kerül megrendezésre.
Így van, mióta a műcsarnok rendszeresen nemzeti szalonokat rendez, ez a harmadik kör, harmadik alkalommal kerül megrendezésre a fotóművészeti szalon, és ez az idei annyiban nagyon más, mint az előzőek, annyiban különbözik tőle, hogy itt egy könyv és egy kiállítás találkozik. A könyv, amit szintén Kincses Károly kollégámmal közösen szerkesztettem, és a Magyar Művészeti Akadémia kutatóintézete és kiadója adott ki, most jelent meg, könyvhéten lesz a bemutatója. Ennek a könyvnek az a címe, hogy a Magyar Fotóművészet 300 alkotója. Na most, ha belegondol, itt minden szó problematikus, tehát magyar, mondjuk egy André Kertész magyar, fotóművészet. Mi a franc a fotóművészet? Mióta a fotóművészet létezik, azóta folyik erről vita. Ha nem kérdezi meg, akkor persze tudom, mi az, de hogyha pontos definíciót kell adni, akkor azért lesznek gondjaink egymással. 300. Miért pont 300? Csak ennyi van? Valójában sokkal-sokkal több jelentős alkotó van a fotoművészet területén. 300 valahogy abból adódott, hogy egy könyvbe ennyi fér el. Mindenki kapott egy oldalpárt, egy értékelő eszé szól róla, két kép, ennyi fért el, de lehetett volna ez a könyv akár 500 vagy 600 fotográfustól is, és a kiállításra ennek a könyvnek a még élő, működő alkotóit hívtuk meg.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Fotoművészeti Nemzeti Szalon egyik kurátora Bán András. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Annyi minden maradt még, amit mondanom kéne, de elfogytak már rég a szavak. Talán könnyebb volna elbújnom és nem látnom a képet, de elmentél és semmi nem maradt. Most még fúj a szél, talán esni fog, és még bennem él annyi emlék volt. Nem kérlek, gyere haza már, gyere haza már, ez nem ugyanaz a ház, ugyanaz a ház. Most még fúj a szél, tudom ennyi volt. Annyi minden maradt még, de nem tudom mit mondjak. Ki lesz majd, ki átölel a fázom. Még fúj a szél, talán esni fog, és még bennem él annyi emlék volt. Nem kérlek, gyere haza már, gyere haza, ez rég nem ugyanaz a ház, ugyanaz. Most még fúj a szél, de tudom, ennyi volt.
Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
Hogy az én
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon, aminek a címe az, hogy utak és útkereszteződések, szóval ennek az egyik kurátora Bán András ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm, András, de jó, hogy befáradt hozzánk.
Nagyon jó, hogy beszélhetünk erről a kiállításról.
Az imént már említette, hogy egyébként ez ilyen kettő az egyben túin van, mert hogy könyv is, pontosabban album is van, és a kiállítás is megnyílt már. 300-an kerültek be ebbe a bizonyos albumba, és ebből a 300-ból pont a fele, ha minden jól megy, akkor 150 fotóművésznek a munkái láthatók most.
Ez egyszerűen adódik abból, hogy a 300 alkotó a 19. század végétől egészen a fiatalokig máig került be a könyvbe, de meghívni csak azt tudtuk, aki ma is alkot, hiszen a Nemzeti Szalonok játékszabálya úgy szól, hogy az elmúlt 5 évben készült alkotások. Tehát a könyvbe a főművek, a kiállításon és a kiállításhoz tartozó katalógusba pedig a friss művek szerepelnek.
Az imént említette, hogy ezzel a bizonyos címmel, amit az albumnak adtak, minden egyes szavával lehetnek az embernek kételjei. Menjünk rá arra, és akkor itt már a műfajra, a zsánerekre megyünk rá, hogy mi az, hogy fotóművészet, hogy ennek azért rengeteg műfaja, alfaja, zsánere van. Milyen jellegű képek kerülhetnek, vagy kerülnek be a fotóművészeti nemzeti szalomba? Portré fotók, dokumentarista fotók, stb. Stb.
A fotográfiában és a fotoművészetben az a szép, hogy sok szempontból ellentétben a képzőművészettel semmi nem avul el. Ugyanazok a gondolatok, ahogy változik az életünk, újra és újra előkerülnek, tehát annak ellenére, hogy a 19. század vége, 20. század eleje volt a portréfotózás nagy időszaka, ma is készülnek hihetetlen izgalmas portréképek. Ma is készülnek színpadi felvételek, táncfelvételek, csendéletek, tájképek, tehát minden műfaj érvényes, és minden műfaj mellett akár újak is jöhetnek és jönnek létre.
Újak jönnek létre. Az magában foglalja egyébként, hogy akkor ez már a mesterséges intelligenciát jelenti, André?
Hát azt egy pillanatban
még... kitalálni szerintem egyébként, hát itt 2020-ban nem tudunk, tehát hogy amit lehetett, azt az elmúlt 150-200 évben már lefotózták, mármint hogy műfajukat, újat nem lehet már kitalálni.
Mondhatjuk azt, hogy az ember amúgy se tud semmit kitalálni, mindig csak azt ismétli, amit megtapasztalt, de nagyon nagy a változás, és inkább most nézzük azokat a termeket, ahol a fotoművészet még mint fénykép van jelen. A mesterséges intelligencia tényleg egy nagy kihívás, de ahhoz egy másik órára lenne szükségünk. Itt ezekben a termekben, a 2006 tágas nagy terméből 5-ben, tehát elég impozáns méretű a kiállítás, ugye erről beszéltünk, hogy kb. 150-en állítanak ki, több mint 800 kép. Kell azért 2-3 óra alaposan végignézni, hogyha megérkezik a látogató a műcsarnokba. Tehát ebben a teremben egy olyan elrendezést választottunk, ahol először azokkal a képekkel találkozunk, amik nagyon közel vannak a megtapasztalt valósághoz. Nevezhetjük dokumentaristának vagy riportfelvételeknek, és ahogy haladunk előre a térben, úgy jutunk el, nem azt mondom, hogy összetettebb gondolatokig, mert egy riportfotó is nagyon nagy mélységeket tud föltálni, de inkább a tapasztalástól egy kicsit távolabb lévő kompozícióba, képmegfogalmazásba, koncepcióba sokkal árnyaltabb, sokkal komplexebb képi helyzetekig.
Nem valós képi helyzetek ezek szerint kitaláltak?
Tulajdonképpen minden fotó kitalált is, hiszen az, hogy éppen mit választ ki a fotográfus a kamerája előtti sokszínűségből és vibrálásból, az még a legdirektebb dokumentumfotó esetében is kitaláció, persze.
Színes, fekete-fehér képek egyaránt?
Minden. A fotósok változatlanul szeretik, kicsit jobban is szeretik a fekete-fehéret, amikor nem viszi el a látványosság a figyelmünket. Inkább el tudunk mélyedni a részletekbe, a finomságokba.
Nem egyszer, nem kétszer említettem az elmúlt szűk egy órában, hogy manapság ugye ott járunk, hogyha valaki fotózni szeretne, akkor előveszi a telefonját. Hogyha azt mondom, hogy fotóművész, vagy fotóművészet, akkor az én kapcsolok mindenképpen egy rendes, klasszik fényképezőgépet. És pont ez a kérdés, hogy itt a Fotóművészeti Nemzeti Szalonban fényképezőgéppel készített képek, vagy esetleg mobiltelefon, egyéb eszközzel, akciókamerával készített képek?
Mindenféle van, a mobiltelefontól kezdve a fakameráig, a üveglemezes fakameráig, mindenféle van, mert egyrészt minden fotósnak van egyfajta habitusa. Tehát mi az, ahogy ő igazán meg tudja közelíteni a problémáit. Másrészt pedig minden technika nagyon másféle képiséget teremt. Ugyanúgy, ahogy a hagyományos laboratóriumi nagyítás, fotópapírra való nagyítás egészen más anyagi minőség, egészen más élmény, mint egy jó minőségű printerrel kinyomtatott kép.
Kettő utolsó kérdés a végére, András, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Fotóművészeti Nemzeti Szalon. A nemzeti az azt jelenti, hogy magyar fotóművészek, vagy azt jelenti, hogy magyar fotóművészek magyar tematikájú képei.
Az előző, tehát itt valóban tágértelemben magyar fotóművészek szerepelnek. Ebbe beleértjük néhány Erdélybe alkotó barátunkat is. Így hirtelen, ha belegondolok, tulajdonképpen a határon túlról most csak erdélyi fotósok szerepelnek, de szerepelhetnének máshonnan is. Ilyen, hogy magyar tematika, hát mindenki a világban jár, él.
Szóval bőven belefér egy namíbiai, nem tudom, a aranybánya is például, meg bőven belefér az is, hogy valaki a Kékesen azt a bizonyos 2014-et jelző követ lefotózza, és akkor annak ad valamilyen művészi jelleget. És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére, András, ez pedig az, hogy te érdek nagy ez a kiállítás. 150 fotós, mint ahogy említette, 6 terem, legalább 3-4 óra kell, hogy az ember végigjárja az egészet, és ketten csinálták, két kurátor van. Személyes kedvenc van-e a temérdek kép közül önnek, András?
Természetesen van, természetesen nagyon udvariatlan erről beszélni.
Mondani, melyik az.
Így van. Nagyon szívesen látom a kedves rádióhallgatókat a tárlatvezetéseken, mert ott meg kell állni a képek előtt. Például most szombaton Szigeti Tamás fotóriporterrel járjuk a kiállítást, ott elsősorban nyilván a riport alapállású fotókat fogjuk jobban szemügyre venni, aztán a múzeumok éjszakáján megint, és ez újra és újra lesznek tárlatvezetések, ott ki fog derülni, kik a személyes kedvencek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk, kellemes további szép estét.
Köszönöm.
Bár szabadnak születtél, de mondd, mit ér? A négy fal most a börtön, ahol rab lettél. Egy szobába zárva, az életre várva, jön egy szép más világ, és az új harmóniák talán nem érti senki, hogy merről fúj a szél, de hittel újra fel kell a nap, a rossz álom véget ér.
lesz Sunny Rolanddal.
Egy hajó ring, indulni kész, a fél homályba hív a messzeség. A hullámok lágy hangja szól, hosszú a csend, nincs ki válaszol csillagot. Halvány fény, egy eltűnő álomkép, minden szó még bennünk él, fájó emlék, mesél a szél. A végtelen magába zár, az idő áll, már nincs határ, csillagod. Halvány fény, eltűnő álomkép, csillagod. Halvány fény,
az utolsó lenne, meg minden reggel olyan, mintha a halál kergetne. Valahogy meg kell mentsem magam, amíg hiszek benne, hogy egyszer megváltozhatok. Mostanában sok minden bánt, ami eddig még csak nem is érdekelt. Annyi régi emlék bennem, ami új életre kelt, hogy maradhatnék mindig, aki régen voltam én. Ha már nem emlékszem rá, annyira messze fújt a szél. Ahogy kiürül a ház, kifakul ez a kép, betemett a magánya, most beleveszek én. Belemeg ez az út, ahogy menekülök el, de ő még szorosan alá. Ilyen mikor kiszakad belőlem a lélek, már nem vagyok itt most, csak a fűszál. Legurul a szemből egy koszos ígéret, hogy változom majd, ha már mi száll. Akkor majd leunyom a szemem is, megadom magam ellenet, hogy láss, ki vagyok igazán. De addig szorítom az emlékeket, nehogy oda veszelnek, szorítom a szívem igazán. Eltűnnék bárva most már, csak mindent veszítsük el, mert annyira unom, hogy önmagam vagyok, jöjjön bármi, nem érdekel. Lennék új, mint a hajnali harmat, reszketek minden reggeltől, vagy a sötét kétség, ami most szorongva száll fel a lelkemből. Most leszek én a kérdés, meg leszek én a válasz, leszek maga megértés, amit tuk kell a támasz. Leszek a pimasság, meg leszek az alázat. Leszek az igazság, meg leszek én a látszat. Istenem, kérlek, csak magamtól véltem. Mert arra tanulék, én úgy veszek el, hogy már senki nem lesz, aki majd utol érjen. Szakad belőlem a lélek, már nem vagyok itt most, csak a füsszál. Legurul a szemből egy koszos ígérettől, változom majd, ha már muszáll. Akkor majd leunyom a szemem, és ragadom magam ellene, hogy láss ki vagyok igazán. De addig szorítom az emlékeket, nehogy oda vesszenek, szorítom a szívem igazán. Ilyen mikor szakad belőlem a lélek, már nem vagyok.